Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, Bödecs Pál vagyok, a Halas Rádió elnöke. A stúdióban vendégem Farkas Gergely, országgyűlési képviselőjelölt, a Jobbik színeiben. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Mi az, amit szeretne elmondani a párt programjáról, vagy elképzeléseiről, akár itt a térségben, vagy országosan?
A Jobbik jelöltjeként szeretnék néhány dolgot itt felvetni, ami a fő programpontjainkat alkotja. Azt láthatjuk jelen pillanatban, hogy a migráció uralja a kampány témáját. Ez részben érthető, hiszen egy nagyon fontos témáról van szó, és itt rögtön hozzá kell tennem, hogy azokkal a valótlanságokkal ellentétben, amit például velünk kapcsolatban is állít a kormánypárt, a Jobbik is egyértelműen bevándorlás ellenes, egyértelműen megtartanánk a kerítést, hiszen mi voltunk az a párt, amely 2015 januárjában a kerítés felépítését javasolta, és szeretnénk a határőrséggel megerősíteni a műszaki határzárat, mert úgy gondoljuk, hogy ez biztosítani Magyarország számára megfelelő védelmet. Fontos téma tehát a migráció, ugyanakkor sajnáljuk azt, hogy kizárólag erről lehet hallani a kampányban, ugyanis számos más olyan téma van, amely fontos lenne, súlyos problémákkal küzdik, és mégsem tudjuk a kampányban ütköztetni ezek kapcsán az érveinket.
Milyen fontos témákra gondol?
Hát csak néhányat kiragadva, például az oktatás témája, az egészségügy témája, a kivándorlás témája, a mérhetetlen korrupció, ami átlengi ezt az egész országot, ezek mind-mind olyan témák, amikről kellene, hogy beszéljünk, és mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, hogyha a kampány erről szólna, és nem egyfajta lejárató gyűlöletkampányt hallhatnánk. Sajnos ezt tapasztalhatjuk, és én is nap mint nap hallom az emberektől, hogy elegük van ebből, és inkább arról szeretnének hallani, hogy melyik párt mit tenne az oktatás, az egészségügy, a munka a bérek emelése, az elvándorlás megállítása ellenében.
És mit tennének?
Nehéz ezt röviden összefoglalni, néhány dolgot azért kiemelnék. A munkabérek alacsony mi volt a kapcsán, a Jobbik elindította a bérúniós kezdeményezését, amely azt célozza meg, hogy ne csak az árakban, hanem a bérekben is érjük utol Nyugat-Európát. Ez egy hosszú távú elképzelés, ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ez indukálja az elvándorlást, amely ugye tudjuk nagyon jól, hogy az elmúlt években is több százezer embert érintett, sok százezren dolgoznak már kényszerből, tehát nem kalandvágyból, ahogy a kormány állít, hanem kényszerből külföldön, és ami legalább ilyen súlyos probléma, hogy még sok százezren gondolkodnak abba, hogy követik ezeket az embereket, és nyugatra mennek. A munkabérek felzárkóztatására irányult tehát a bérúniós kezdeményezésünk, sajnáljuk azt, hogy Magyarországon egyedül a Jobbik támogatja ezt a kezdeményezést, ugyanakkor közép-kelet-európai országokban vannak szövetségeseink, és közösen küzdünk azért, hogy itt a bérek felzárkózzanak, ugyanis például az a sok ezer milliárd forint, amit az Európai Uniótól kapunk, az úgynevezett kohéziós alapból, az például mehetne a vállalkozások, a magyar kis- és középvállalkozások támogatására, ami például egy segítség lenne nekik, hogy igenis tudjanak béreket emelni. Mi úgy látjuk sajnos, hogy ezek a források nagyon sok esetben olyan célokra mennek el, ami nem elsődleges probléma ma Magyarországon. Mi úgy gondoljuk, hogy a munkabérek emelése lenne az egyik legfontosabb. Röviden csak az oktatás és az egészségügy helyzetéről, mindkettő olyan terület, amely alulfinanszírozott, Európai Uniós átlaghoz képest mind a két területen jóval kevesebbet költünk ezekre a területekre, pedig nagyon fontosak, ugye az oktatás a jövő generációja szempontjából, és hát láthatjuk, hogy nagyon nagy problémák vannak, nem véletlen tüntetnek a diákok, ugye az elmúlt hetekben, hónapokban több tüntetésük is volt, a tanárok nagy része is elégedetlen, túl sok adminisztrációs, bürokratikus teher sújtja őket, és hát a szülők is egyébként érzik a gyermekeiken keresztül, hogy az oktatási rendszer komoly problémák vannak. Probléma az egészségügyben, itt is ezt mindenki személyesen a saját bőrén érezheti, a várólisták hosszát, az orvos hiányt, a hálapénz meglétét, amely ellen nem is küzd a kormány. Mindenki tudna olyan történeteket mesélni, hogy bekerül valaki a kórházba, majd hazatelefonál onnan a hozzátartozója, hogy hozzon be kötszert és gyógyszert, mert az éppen nincs a kórházba. Az egészségügyben is nagyon komoly problémák vannak, és ezzel sem foglalkozik kellő mértékben a kormány, és nincs kellő anyagi forrás, költségvetési forrás a problémák megoldására.
Kérdés, hogy javult-e a helyzet az elmúlt 8 évben, vagy romlott? Ez fontos azért eldönteni a választóknak, meg érzékelik-e, hogy valóban csökkent-e a várólistáknak a hossza, hogy a kormány állítja, vagy éppen nem csökkent, vagy növekedett. az is egy nagy kérdés, amit fölvetnek a szakemberek, hogyha egy óra alatt fele annyi értéket állít elő egy magyar munkás, akkor hogyan lesz neki ugyanakkor a bére, mint egy nyugat.
Hát ezek a magyar munkások, ezek Nyugat-Európában megállják a helyüket. Tehát ilyen szinten nem lehet azt mondani, hogy a magyar munkás kisebb termelékenységgel tudna termelni. Ugyanezek az emberek, akik kint jól dolgoznak, keresik őket, szeretik őket, ezek itthon is ilyen munkát végeznének, itt tehát nem ebből adódik a probléma, teljesen más jellegű a probléma, nem a magyar munkásoknak a teljesítményéből fakad ez, és még egyszer mondom, európai uniós források több ezer milliárd forint érkezik Magyarországra, csak nem biztos, hogy mondjuk ebből üveghidakat kellene építeni, mint például Sátorajói helyen 2,5 milliárdért, bicikliutakat, napkollektorokat, vagy óvodát felújítani ott, ahol gyerek sincs már, hanem mondjuk a magyar kis- és középvállalkozókat megtámogatva, hogy ők tudják a béreket emelni, ez fogja itthon tartani a magyar embereket, és hogyha itthon maradnak a magyar emberek, itt fognak fogyasztani, nem fognak kiürülni a falvaink, nem fognak előregedni ezek a települések, akkor ez már, hogyha itthon maradnak az emberek, ez már tudja generálni azt, hogy itt valóban egy élhető ország legyünk. Az egészségügy helyzetére pedig én azt mondom, hogy meg kell nézni, hogy mire költött az elmúlt években a kormány. Lett volna pénz az egészségügyre, mint ahogy láthatjuk, hogy nagyon sok dologra van pénz, amire nem feltétlenül lenne szükség. Nagyon sokan elmondják, hogy például nem stadionokat kellett volna építeni, hanem azt a pénzt is az egészségügyre fordítani, de hát a mérhetetlen korrupció is évi több 100 milliárd forintot viszel, és még lehetne sorolni azokat a tételeket, amik rendelkezésre állnak, csak az akarat hiányzott ahhoz, hogy például az oktatásra, vagy éppen az egészségügyre fordítsa a kormány.
Viszonylag kevés konkrét korrupciós feljelentésről hallunk, az is főként a 10 évvel ezelőtti metró beruházáshoz kapcsolódik.
Hát a többiből azért nem ez komoly hír, mert mindaddig, amíg Polt Péter, egy fideszes pártkatona, a legfőbb ügyész Magyarországon, addig nem véletlen siklatja ki az összes ügyet. A Jobbik rengeteg, több száz feljelentést tett az elmúlt években, és a legfőbb ügyész irányítása alatt működő ügyészség, aki mondom még egyszer egy fideszes pártkatona, ők nem emeltek vádat, és nem találtak semmi kivetnivalók, de ezekben a dolgokban, de elég, hogyha valaki a híreket nézi, hát nap mint nap derülnek ki fideszes politikusokról olyan dolgok, hogy offshore cégeik vannak, vagy eltitkolt millióik, milliárdjaik vannak, de hát a helikopterezéstől kezdve a vadászkastélyokon át lehetne sorolni azokat az ügyeket, amik mindig felvetik annak a kérdését, hogy honnan is van erre pénz. Nem véletlen egyébként, hogy mi például vagyonosodási vizsgálatot szeretnénk bevezetni minden felelős politikusra, adjon számot arról, hogy az ő gyarapodása az a legális jövedelméből finanszírozható volt-e, úgy gondolom, hogy komoly meglepetéseket láthatnánk, és hát nem ilyen komolytan vagyonnyilatkozatokra lenne szükség, miszerint Orbán Viktor beadja azt vagyonnyilatkozataként, hogy neki összességében 3 millió forint hitele van, olyan embernek, aki 30 éve a politikában, 12 évet miniszterelnökként töltött el, és szegény embernek 3 millió forint hitele van, eközben pedig a szomszédja, az a felcsúti polgármester, akivel együtt szotyizik a felcsút meccseken, ő pedig egyik évről a másikra 100 milliárdokra tesz szert. Úgy gondolom, hogy ezek a gátlástalanságok, amiket az emberek átlátnak, sajnálatos módon a közmédiában ezeket nem halljuk, hiszen fideszes irányítás alatt működik, de egyre több ember szerencsére átlát ezeken, és látja, hogy itt változásra lenne szükség.
Van másfajta média is, ami nem fideszes irányítású. Ki akarja, meghallgatja, gondolom, az ATV-t.
Hát azért ön is tudja, hogy azért nagyon sok idős ember mindösszesen a köztévét tudja fogni, a Kossuth rádiót tudja hallgatni, és mondjuk a Petőfi Népét tudja olvasni. Három olyan médium, amelyik mindegyik a Fidesz kezébe van. Innentől kezdve azért van egy komoly társadalmi réteg, aki csak ebből a sok szempontból nem valós hírekből táplálkozik, és ebből meríti az információkat, és sajnos ez látszódik is az embereken.
Hát ez Kiskolhason nem érvényes, tehát itt Kiskolhason mindenki tudja fogni a tévécsatornáknak a változatos palettáját.
Itt is vannak olyan idősek, akik azért a közmédián szocializálódtak, és ahhoz vannak szokva, úgy gondolják, hogy amit ott hallanak, az a valóság. Ezzel szemben ők nem tudják, hogy ez egy fideszes irányítás alatt működő médium lett az elmúlt években, és azért igenis vannak olyan emberek, akiknek csak ezek állnak rendelkezésére. Való igaz, az ellenzéknek nagyon nehéz a dolga, de hát ezzel együtt is szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy lehet változást elérni.
Ami a halasiakat érinti, érdeklik például a vasútnak a a fejlesztése, vagy nem fejlesztése. A Jobbiknak mi az álláspontja erről? Mert a szóvivőjük úgy nyilatkozott, hogy ez egy fölösleges drága beruházás, amit nem is erre kéne vezetni.
Nem pont így nyilatkozott, azt mondtuk, hogy önmagában a vasút beruházásnak van létjogosultsága, de olyan áron és annyira átláthatatlan módon, ahogy ez történt, titkosításokkal és sok százmilliárdos forintos kínai hitelből megépítve, ez nagyon komoly kérdéseket vet fel. Tehát nekünk azért az is felelősségünk, hogy az ország szempontjából is gondolkodjunk. A térségünk szempontjából nagyon előremutató, de mégis annyira irreálisan túl van ez árazva, hogy ez komoly kérdéseket vet fel ez a vasúti beruházás. Tehát ezeket tettük fel mi is, és ezért vagyunk kételyekkel teli, hogy valójában összességében az ország szempontjából megéri ez a beruházás. Mondom még egyszer, értelemszerűen én is nagyon örülök annak, hogyha ez munkahelyeket fog létrehozni, a térség fejlesztéséhez hozzá tud járulni, de azért nem szabad eltekinteni attól, hogy milyen áron teszi ezt meg.
Tehát, hogyha Jobbik kerül kormányra, akkor ezt Szeged felé vezetné inkább ezt a
vasutat? Nem, mi akkor nyilvánosságra hoznánk azokat a dolgokat, amik jelenleg nem publikusak, és megvizsgálnánk azt, hogy hosszú távon Magyarországnak ez a beruházás, ez megírje. Lehet, hogy ennek a beruházásnak a töredékéből ugyanúgy tudnánk mondjuk a munkahelyeket létrehozni a térségben másfajta fejlesztésekkel, tehát azért úgy gondolom, hogy ezeket is figyelembe kell venni egy felelős politikusnak.
Tehát akkor a vasút az nem egy támogatott Budapest és Belgrád között Kiskolason keresztül?
Én harmadszorra próbálja számba adni, hogy nem támogatott, én harmadszorra mondom, hogy nem erről van szó. Mi szeretnénk tisztán látni ilyen téren. A vasútfejlesztés önmagában jó dolog lenne, de nem olyan áron, ami irreálisan magas. Mi ebben szeretnénk tisztán látni, és hogy tisztán látunk, utána tudunk egy felelős döntést hozni. Ehhez igenis bele kell látni a lapokba, mert a kormány nagyon sok dolgot titkol ennek kapcsán. Mi szeretnénk tisztán látni, és utána meghozni egy felelős döntést.
Van-e még olyan téma itt, ami a kiskolonosiakat közelebbről érinti?
Hát rengeteg olyan téma van, olyan ígéretek, amik az elmúlt években itt elhangoztak, aztán nem lett belőlük semmi, elég, ha csak itt a közelben lévő strandfejlesztésre gondolunk. Ugye 2014-ben Bányai Gábor történelmi léptékű strandfejlesztést ígért. Hát én nemrég olyan személyesen láttam a strandon, ott egy kapavágás sem történt 4 év alatt, ahhoz képest, hogy más olyan városokban, ahol jobban tudtak lobbizni pályázati pénzekért, ott komoly strandfejlesztések történtek, tehát sajnálatos módon ilyen téren nem sikerült elérni eredményt. Az elkerülő út is egy régi ígérete több országgyűlési képviselőnek, illetve akár polgármesteri szinten is, tehát az elkerülő út megépítése is úgy gondolja, hogy egy jogos elvárást ennek érdekében is meg kell mindet tenni. És hát igazából talán a legfontosabb a munkahelyek létrehozása, munkahely teremtésben sem sikerült, én úgy látom, előrelépni Kiskunhalas szintén. De hát ugye nem csak a munkahelyekről, hanem munkabérekről is szükséges beszélni, mert a munkahelyek is akkor érnek valamit, hogyha tisztességes fizetést tudnak nyújtani. És hát itt már utaltam a bérúniós kezdeményezésünkre, ami egy fontos lépés lenne annak érdekében, hogy a béreket fel tudjuk zárkóztatni. Reméljük, hogy ebben is sikerül előrelépni a következő ciklusban.
Az árak is fölzárkoznak akkor?
Vagy hát igazából az áraknak már nincs hova felzárkózni. Tehát, hogyha ön is nyugaton jár, és szerintem Kiskunhalason is sok ember megfordul nyugaton, azt láthatja, hogy az árak azok nagy részt ugyanolyanok, mint Nyugat-Európában, és a bérek között van 4-5-6-szoros különbség. Tehát az árak tekintetében nincs hova felzárkóznunk.
Hát azért ezt gondolja, hogyha kétszer annyi vagy háromszor annyiba kerülne az árcsoknak a bére, akkor ugyanolyan áron csinálnák meg a tetőnket?
Pont arról beszéltem, hogy a jelenlegi Európai Uniós források rendelkezésre állhatnának magyar kis és közepes vállalkozónak. Hogyha egy tetőfedéssel foglalkozó vállalkozó számára is megnyílnának ezek a lehetőségek, nem csak a multik kapnának sok milliárdos támogatást, hanem ezek a mikro, kis és középvállalkozások, akkor igenis megoldható lenne, hogy úgy emelje az ácsoknak a bérét ez a kis egyéni vállalkozó vagy kisvállalkozó, hogy közben azáltal nem kell az árakat emelnie a szolgáltatásaikért.
Ezek nem kis vállalkozók, ezek egyéni vállalkozók, hogy szereltek most nekünk gázkazánt. Gondolja, hogyha megemelkednének a bérek, akkor a szerelő az ugyanolyan áron fogna szerelni nekünk?
Hát ezzel párhuzamosan ugye mi szeretnénk a járulékokat is csökkenteni. Hogyha ön is beszélget vállalkozókkal, akkor tudja, hogy óriási járulékterhek nehezítik a vállalkozók mindennapjait. Tehát a vállalkozók nem gonosz emberek, akik azért jelentik be 4 órára, 8 óra helyett a munkásaikat, mert ők ezt szeretnék szeretnék, vagy nem azért, akár nem is jelentik be őket, hanem olyan szintű járulékteher sújtja őket, amit nem bírnak kifizetni. Mi ezért szeretnénk a járulékterheket drasztikusan csökkenteni, és ezáltal is lehetővé tenni, hogy mondjuk a vállalkozók emiatt is tudják emelni a saját munkásaiknak a fizetését. Ugye az elmúlt években inkább az elszegényedés volt jellemző, nagyon sok olyan szociális juttatást a családi pótléktől kezdve nem emelt a kormány, ami pont mondjuk őket segítette volna, és igenis egy családnak számít az, hogy családi pótlékként mennyi pénzt tud hazavinni, és hogyha az elmúlt 10 évben ezt nem emelték, azt ő megérzi, mert ugye az árak viszont emelkedtek, tehát mi ilyen módon a szegényebb társadalmi rétegnek is szeretnénk segíteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Van-e még esetleg valami, ami kimaradt?
Rengeteg minden lenne, de hát szűkösek az időkereteink. Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt láttam.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Üdvözlöm Önöket, Bödecs Pál vagyok. A Halas Rádió stúdiójában vendégem Tián Pál, az Értünk Értetek a Hiteles Párt országgyűlési képviselőjelöltje.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, áldás békesség.
Mit kell tudnunk Önről, a pártról, hiszen nem annyira ismert a választók előtt még ez a konstrukció?
A pártunkat 2014-15-ben mozgalomként indítottuk, Értünk Értetek egy keresztény-szociális mozgalomként fogalmazódott meg bennünk, hogy ezt az irányt kell képviselni, ezt a mozgalmat, és azóta a pártot is Betta Szilvia, korábbi Jobbikos országgyűlési képviselő, 4 gyerekes családanya, kiváló közgazdász és 3 nyelvet beszélő miniszterelnök jelöltünk vezeti. Én katonai főiskolát végeztem, közben építész lettem, aztán közgazdaságtant hallgattam, és 2006-tól igen aktívan, ahogy egyébként minden nemzeti érzelmű országszerte, nagyon aktívan bekapcsolódtam abba a harcba, hogy így fogalmazzak, ami a nemzet megmaradásért folyt. Ezt az utat terveztük tovább vinni 2014 után. Szeretném megnyugtatni a kedves hallgatókat, és önt is, ahogy a mi gondolkodásunkban a radikalizmus és a bunkóság az nem szinoníma. Tehát attól, hogy mi radikális pártként határozzuk meg magunkat egy keresztény-szociális gondolkodással, ez inkább a gazdasági megoldásokat, illetve a szükséges változások radikális vagy felfordító módját jelenti, és nem azt a fajta anarchiát, ami egyébként kifejezetten baloldali megoldás, ami ellen abszolút ellene vagyunk.
Tehát ha jól értem, akkor önök az eredeti jobbikos, jépes gondolatvilágot képviselik, vagy őrzik meg, hogyan definiálják magukat ebben az összefüggésben, hiszen vannak régi pártársaik, akik most egy másik oldalon állnak.
Igen, vannak régi pártársaink, akik másik oldalon állnak, illetve volt pártársaink. Azt, hogy mi milyen utat viszünk tovább, a mi jépes utat a mi jép viszi tovább, nyilván, és nyugodtan állítom, hogy általában rendes tiszta emberek vannak a mi jépben, ahogy nyugodtan állítom azt is, hogy egyébként a Jobbik tagság zöme és a Jobbik szimpatizánsok zöme is rendes magyar ember, nem fér kétség ehhez. Egyébként azt hozzáteszem, hogy a Magyarország zöme rendes magyar ember, hiszen a mi egyik alapvetésünk, hogy a magyar jó. Ez lelkületileg egy építő nemzet. Nyilván nem véletlen, hogy a nemzeti gondolkodás egyébként mind 2010-ben, mind 2014-ben mégiscsak 70-80%-ban, vagy még e fölött volt, vagy van jelen a parlamentben, ez azért mégiscsak a nemzet összetartozását jelenti, még ha most a hatalomért és a pénzért való hihetetlen háborúban, mert hogy most éppen ez dúl a parlamentben is, és ez a választási kampányban is ez dúl, azt látjuk, hogy kialakult a két tábor. Az egyik a kormány, illetve a kormányon lévő pártkoalíció, a másik pedig a parlamenti ellenség. Ezt nyilván mindenki érzi, hogy az ellenség kategória az egy más, mint az ellenzék. Ezt mi nyugodtan mondhatjuk, hogyha bármelyikünk akár egyéniben, akármilyen helyzetben a országgyűlésbe kerül, akkor egy konstruktív ellenzék pozíciót tudunk bemutatni, illetve képviselünk.
Mi a programjuknak a lényege, amiben különböznek a többiektől?
Ha megenged, inkább azzal a résszel kezdeném, egy átfogó, a Hiteles Nemzeti Reform című programunk egyébként egészében elolvasható a www.értünkértetek.hu oldalon, de hát a tianpa.hu oldalon is természetesen megtalálható, vagy oda navigálható. Abszolút átfogó jellegű, azt tudni kell, hogy a párt felépítése, az Értünk Értetek, a Hiteles Párt felépítése, az egy szövetségi rendszert jelent. A szövetségi rendszerben nem pártszövetségről beszélünk nyilván, hiszen ez egy más kategória, hanem egyesületek, mozgalmak, társaságok, társadalmi csoportok szövetségét. az egyes szakcsoportok, szakterületek képviseletét bíztuk rá, és adtuk át egyes területeknek. Mint például mondok egy példát, a devizahitelesek kérdése, ami mind a mai napig csak részben megoldott, vagy apró lépések a megoldás útján. Például a Bátor Program Egyesület dr. Rövecki Istvánnal, dr. Várhelyi Tamással, de nyilván a Soltész Sándor, a Béki József is ebbe a körbe tartozik. Ez például a devizahiteles megoldás, akiket érint a devizahitel, ezeket a nevekkel biztosan találkoztak. Ezt csak azért mondtam el például egyfajta szakmai háttérnek, de a külhoni magyarsággal való kapcsolatunk és a Trianon 100 közelettével, a Trianonnal kapcsolatos állásfoglalásunk is nagyon egyértelmű, hiszen ezt a pártban, illetve a párt tervezett listáján dr. Drávik János képviseli nálunk, azt hiszem, hogy nem kell a hallgatóknak bemutatni az ő történelmét és munkásságát. Ezzel együtt röviden egy mondatban összefoglalva a mi álláspontunk Trianon kapcsán, hogy Trianon az egy nagy hazugság volt, illetve erre alapulva hozták létre. Viszont 2018-ban a megoldás az nem a tankok megoldása már, hanem úgy érezzük, hogy a belmagyar területeket olyan szintre kell hozni, mind morálisan, mind gazdaságilag, hogy a külhoni magyarság egyértelműen csatlakozni akarjon és visszajönni a Magyarországhoz. És természetesen azt is mondanám, hogy nem csak a teheneddel legelőtt is szeretnénk ezzel együtt. A gazdasági megoldásoknál nem azt a megoldást játsszuk el, amit most a parlamenti pártok kiabálnak, hogy most mennyivel csökkentik az adót, mennyivel csökkentik az áfát. Ezek nevetséges adatok, ez semmi változást nem hoz. A meglévő pénzek a saját érdekszférájuk szerinti elosztását módosítja. Kérem, mi nem az MSZP lakossági fórumán ülünk, ahol megígérjük a 43. havi nyugdíjat, hanem megvárjuk az első évet, amikor azt látjuk, hogy mennyi a tárca, vagy mennyi a költségvetés kerete mindenféle szerintünk sallangszerű költések nélkül, és akkor lehet eldönteni, hogy melyik irányba kell tovább menni. Egy biztos, hogy nagyon komoly és rövid távon megoldható fizetés és bér emelkedés, sokkal inkább mi életszínvonal emelkedésnek szoktuk hívni, hiszen a bér az egy szám, és azt csak azt mutatja, hogy mennyivel lehet többet vásárolni érte, tehát inkább életszínvonal növekedést. Ehhez a stratégia szintén elolvasható a hiteles nemzeti reformba, hadd ne térjek ki rá, de sokkal gyorsabb és magunktól, magyaroktól függ, mint például a Jobbik béremelési bérunió stratégiája, amiben nevetséges az, hogy ők az uniótól próbálnak arra pénzt kérni, hogy Magyarországon több pénzt fizethessenek, hiszen az uniós cégek, akik itt vannak az olcsó munkaerő miatt, azok nyilván ezt soha nem fogják engedni, tehát ez egy ilyen bedobott kamu. Mi nem dobunk be kamu szövegeket ebbe a történetbe. A harmadik rész, amivel egyértelművé tettük az álláspontunkat, az a migrációs kérdés. Tudom, hogy a Csapból is ez folyik önöknek, vagy ezt hallgathatják önök és a kedves hallgatók is, de kétségtelen, hogy ez egy olyan állítás, amiben nincs tesztkörnyezet. Azt tudni kell, hogyha bejönnek és maradnak, soha ki nem zavarjuk őket. Nem akarok emlékeztetni a 150 éves török uralomra, nekem nincs 150 évem, 54 éves vagyok, jó esetben még egy, ha jó Isten adja, akkor még egy 50-et élek, ha nem, akkor 30-at. Jelzem zárójelben, hogy a kiskohasi kötődésem az az, hogy a katolikus temetőben van a családi kriptánk, és éppen december 20-án temettük ide az édesanyámat is, Isten nyugosztalja, és a Vörösmarty utca 96-ban lakott a nagyapám, ahol egyébként a gyerekkorom zömét töltöttem, aki kárpitos volt, és nyilván Rozsinszky Gyula név az idősebb korosztálynak még a sezlonyairól akár eszükbe is juthat. Szóval visszatérve, ezt a területet mindenképpen a határzár megtartását javasoljuk, illetve támogatjuk. Támogatnánk még, és most egy kicsit a helyi helyzetre is rátérnék, ha megengedi, és felhívnám a tisztelt hallgatók figyelmét is, hogy nevetséges az, és igazából hazudik az a képviselőjelölt, amelyik arról beszél, és most a Vörösmarty utcával példálozom, engedjék meg, hogy a Vörösmarty utca 96 előtt aszfaltjárdát építünk, mert ez kell most az embereknek. Nem, ez kérem szépen önkormányzati szint. Egy országgyűlési képviselőnek nem azt kell ígérni az embereknek, még ha hatásos demagóg szöveg is, hogy itt a városban sokkal több aszfalt utca lesz. Hát kérem, nem ez. Az országgyűlési képviselőnek azzal kell foglalkozni, például, hogy itt a határőrkerületek és a parancsnokságok visszaálljanak, visszaálljon az egyébként régi katona vagy határőrváros és az őrsök megszervezésével fölálljon az a határőrség, ami biztosan tudja támogatni azt a fajta honvédelmet, amire szükségünk van ebben az esetben, vagy azzal kell foglalkozni, hogy Európában például kettő helyet fogadott el az ENSZ elsivatagosodási területnek, az egyik Spanyolországban van, a másik pedig a homokhátság. Kérem, itt ülünk a közepén, a Horthy időben kiválóan megcsinálták az öntöző és elvezető rendszereket ahhoz, hogy tavasszal ne a belvíz, ahogy most sújtja a területet, és nyáron és ősszel a szárazság sújtsa. hanem egyszerűen csak meg kell az országgyűlési képviselőjelöltjüknek harcolni azért, hogy újra kitisztuljanak ezek a csatornák, hogy újra élővé válik a természet és a környezet, és ne csak az egyébként számomra nagyon kedves árvalányhaj teremjen, és abból legyen a bevétele a környéknek, hogyha valaki letép egyet, azt lehet bírságolni. Tehát ezek nagyon komoly termőterületek lesznek. Én nyugodtan ígérhetem, hogy ezért harcolok, és egyébként nem véletlen, hogy ezt említem, hiszen az Európai Unió nagyon komoly támogatásokat ad erre a hatalmas projektre. Azon kívül a Szegedi Egyetem, ami ugye nem túl messze van innen, a mikrobiológiai tanszéke, dr. Nemcsók János, egy professzor vezetésével megtalálta azt, amit egyébként már Afrikába, a Szaharában már használnak, azt a megoldást, hogy hogyan lehet visszatermőföldesíteni a homokot. Tehát nem kell túl messzire, egy 50 kilométert autózni, és a magyar találmányoknak teret adni. Egyébként is most áttérnék a megint a helyi feladatokról a találmányok részre. Nagyon sok olyan találmány van az országban, ami a magyar agyat dicséri. Ebbe a körbe tartozik, akár említhetném a szintén minket támogató és hozzánk tartozó horvát professzor, Horváth István professzornak a koleszterin antigén antitestje, ami szív- és érrendszeri betegségek megelőzését és gyógyítását teszi lehetővé, de sorolhatnék egy csomó magyar találmányt, aminek a eladásából, bevételéből, gyártásából pontosan könnyedén lehet finanszírozni az összes olyan dolgot és olyan gondolatot, amikről például az előbb beszéltem. Az egészségügyi kérdés szokta a hallgatókat, illetve nézőket foglalkoztatni, és a választókat, hiszen ezt abszolút megértjük, hiszen ez saját magunkon is érthető és érezhető. A mi elképzelésünkben nyilván a tudomásul véve, hogy hány százmilliárdokat költ a kormány egyébként az infrastruktúra fejlesztésre, de szemléletváltást is végre kell hajtani, hiszen a bezárkózott nyugati típusú gyógyítás mellé tudomásul kell, hogy már vegyük a keleti gyógyítási módokat, illetve az alternatív gyógyítást is. A mi gondolkodásunkban az alternatív gyógyászatnak be kell, hogy kerüljön a társadalombiztosítás finanszírozott részébe, különösen a megelőzésben és a rehabilitációban. Így látjuk ezeket a fő irányokat. Még a korrupcióról beszélnék, mert valószínű, hogy az előttem és utánam szólók is beszélnek majd róla, kevésbé hitelesen, hiszen minket ugye nem kaptak korrupciós vagy megvesztegetési kísérleteken, amíg az ellenség pártok más sem kiabálnak a kormányra, mint hogy lop és csal és korrupciós ügyei vannak. Addig az egyébként számomra ettől hiteltelenné vált jelölt társaim, a fiatal jelöltek 600.000 forintokat ajánlgatnak egymásnak, hogy visszalépjenek a másik javára. Megjegyzem, az LMP-s kislányt kiemelném ebből a körből, hiszen ő nemet mondott a megvesztegetési kísérletre. Az elmúlt 8 évben, ugye ez divat, hogy 8 éveznek az emberek, ugye volt korábban a Gyurcsányféle 8 év, most van egy Orbánféle 8 év, az elmúlt 8 évben a választókerületért összesen ugye 2 parlamenti képviselőjük van, összesen a választókerületért körülbelül 10 felszólalást tettek a 23.000 megszólalási lehetőségből. Nem tudom, hogy érzik ennek a súlyát, és ennek a 10-nek is a fele kampányidőszakban történt. Tehát én azt kérem, hogy ne higgyenek olyan értelemben a média torzításainak, a lejárató kampányoknak se higgyenek, és az, hogy kire szavazzanak az országos listán, ugye mert hogy nekünk nincs országos listánk, annyit szeretnék csak mondani, hogy Magyarországon 3 fő probléma van. Az egyik a morális válság, ami kétségtelen, hogy van, a másik egy gazdasági helyzet, ami kialakult, és egy harmadik a migráció kérdése. Gondolja végig a kedves hallgató, hogy ebből a 3-ból melyek visszafordíthatók, és melyik egy irreverzibilis visszafordíthatatlan folyamat, tehát melyikben nincs tesztkörnyezet, és e szerint óvja meg a hazát. Köszönöm szépen.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Üdvözlöm Önöket, Bödecs Pál vagyok. A stúdióban vendégem Bányai Gábor, országgyűlési képviselő és országgyűlési képviselő jelölt.
Köszöntöm a hallgatókat.
A kampány finisében vagyunk, néhány nap múlva választás lesz. Hogy értékeli ezt a kampányt most már visszatekintve is, összehasonlítva az elmúlt kampányokkal, milyen az érdeklődés, milyen a hangulat itt a választókerületben?
Az érdeklődés nem rosszabb, mint volt korábban, sőt, amikor jöttek vendégeim, híresebb politikus társak, vagy már nevüket többen hallották, mint Slevedenyémet, nagyon sokan jöttek el mindig ezekre a fórumokra. Az időjárás is enyhült, a télszorítása csökkent, hogy jönnek a honfitársaink, a választók, akik kíváncsiak ránk, rám is. A legutóbb Kiskonlason, csütörtökön 29-én Szijjártó Péter miniszter úr volt a vendégem, mondjuk így a majdnem kampányzáró rendezvényem, még csüngtek a csilláron is, 300 fölötti létszám volt a moziba. Nagyon nagy sikerünk volt mindannyiunknak, akik ott voltak, nagy élményekkel gazdagodtunk, hisz egyrészt egymást biztattuk, nem bizonygattuk, hanem biztattuk egymást arról, hogy igenis tovább kell vinni az országot ezen az általunk taposott ösvényen, hisz a gazdasági csődből kilábalt az ország, és ezt a közös erőfeszítést nem szabad kockáztatni, hogy újra visszatolnak bennünket, és úgy látom a választóink megértették, hogy mekkora a tét, tehát érzik, hogy tényleg nem lehet újra 2002-t eljátszani velünk, meg az országgal, hogy egy olyan erő veszi át az irányítást az országba újra, mint ami 2002-ben megpróbált, és mindent megtett azért, hogy nem csak legyőzön bennünket, az országot győzze le, most ezt meg kell gátolni, és sokan megértették azt is, hogy az összefogás, amit az ellenzék ma produkál, szeret az országba, és hallasson, és bemutatták, hogy egy jobbikos jelöltből lett MSZP-s, DK-s, LMP-s, meg nem tudtam, Momentumos, meg SHT-s jelölt. De ennek ellenére, és ezek után látják a választók, hogy a tét óriási, mert egy ilyen káosz koalíció, egy ilyen horrorisztikus, egy Gyurcsánytól van a Gáborítató koalíció, ez nem tenné jut az országnak, hisz a korábbi volt miniszterelnök már bizonyította, hogy tehetségtelen politikus, tehetségtelen államférfi, inkább így mondanám, az országot tönketették, az ő emberei és ő maga. Tehát ilyen embert nem kell odaengedni, és az látható, hogy ha akarnak kormányozni az ellenzék, akkor össze kell fogniuk, tehát nem tud kibújni abban a csapdában, hogy belekormányozt magát a Vona Gábor féle párt, hogy össze kell fogniuk, ha minket akarnak mindenre legyőzni és megsemmisíteni, ahhoz nekik össze kell fogni egy Gyurcsánnyal, össze kell fogni egy LMP-s, egy MSZP-s, egy ki tudja milyen szedetvett társággal, akik eleve az elgondolások az életről, a világról gyökeresen egymáséval ellentétes. Ebből csak baj lehet, ebből egy újabb választás lehet, ami az országot szétziláhatja, és hát a gazdaságot leépíti, a pénzügypolitikánk újra csődszélén lesz, tehát adósságspirál beindul újra. Tehát amit elértünk, nagy kinkeservek át az elmúlt 7-8 esztendőben annak lőttek. Tehát az üzenet ez egyébként a választók felé, hogy tehát elkezdtük az ország újraépítését, a gazdaságot megerősítettük, a számuk jó mutatnak, nem csak mi mondjuk, hanem az európai közösség is elismeri, a bizottság is, a minősítő intézetek, hogy az ország pénzügyek stabil állapotban, önfenntartó, a magyar gazdaság, ezen túl pedig, ami talán még ezen túl is mutat, hogy a folyamatosan csökkentjük a vállalkozók terheit, a munkavállalók terheit, és amikor lehet, próbálunk visszatenni pénzt a szociális szférába, már a szociális ellátórendszerbe, próbálunk a közfélelnek a bérrendezésébe, sőt a vállalkozásokban indolgozó honfitársaink számára is a kierőszakoljuk, és a gazdaságot persze erősítve és nem szétzilálva próbáljuk a béremelés ütemét is gyorsítani, hogy még több fizetést kapjanak a honfitársak, hisz óriási a bérek lemaradása az Európai Unió gazdagabb, nagyon gazdag államaihoz képest.
Az ellenzék úgy veszem észre, hogy amivel támadja a kormányt, az a korrupció emlegetése.
Tehát ha valakit elkapnak korrupció, akkor azt le kell csukni. Nincs pardon, tehát itt nincs szerintem párthivatartozásba különbség, hogyha valakit ténylegesen rajta kapnak, hogy korrumpál valakit, pénzügyi előnyért, vagy bármilyen előnyt kínálva próbál előbbre jutni, az szerintem felelőtlenség, az bűn, ezt a törvények tiltják egyébként, ha valakit ilyen rajta kapnak, sajnos módon, ha miénk lenne az ember, az a barát, vagy volt barát, akkor annak mennie kell. Ha ilyen van, akkor azt én magam sem támogatnám.
Még egyszer, de most emlegetik az ilyen nagyobb dolgokat, a Kósa Lajost, vagy a Rogán Antalt, vagy ezt a MKB Kósa Banknak a gyémántos kiviteleit.
A Kósa Lajosnál őt bepaliszta egy hölgy, aki szerintem, legalábbis ez egyértelmű, hogy itt rászaladta égre a miniszter úr, nem történt semmiféle pénzmozgás, megkérte egy hölgy, hogy hát ő kapott egy ilyen nagy örökséget, ami már kimondani sok volt, tehát nekem már még a forintban 4 milliárd az is nem csak euróba bekattant volna, hogy van nem stimmel, valami azt nem vette észre ezt a csapdát a miniszter úr, de nem történt semmi olyan, ami disznóság lenne az ügyben. A gond az, hogy ezt meg lehet csinálni egy egyszerű állampolgának egy komoly politikusa. A Rogán Antal ügyeit konkretizálni, hogy most ő az ő általa megrendelt marketing szolgáltatásokkal a kormányzat felé, amit hát a kormány részéről rendel meg a médiumokban, hogy ez mit jelent meg, ugye keverik itt a telepedési kötvény ügyét is, ugye mindenki mond mindenfélét. Értetek, hogy ha ezek közül bárki is büntetett el, és mondjuk ezt az ügyészség bebizonyítja a bírósággal, elfogadtatja és elíték, akkor az nem kérdés, hogy az az.
Mennie kell.
Mennie kell.
És mi ez az MKB-s ügy, ez a milliárdos gyémántfutár ügy?
Hát ugye ez...
Amit az FBI állítólag...
Igen, hát konkrétan semmi nem adott. Kineveztek egy amerikai, mondjuk azt, hogy bűnöző szervet, az FBI-t, hogy a nevét leírták, és hát mindenki hasra esett. Hogy az FBI nyomoz. Most az FBI nem tud róla, hogy nyomoz, tehát nem tudnak róla. Ez olyan, mint a futárok, akiket elkaptak valahol Amerika valamelyik határállomásán, és több százmillió dollárra mentek volna át. Hát ilyet, tehát aki ennyire naív, hogy ezt elhiszi a mondjuk a pesti bulvár sajtónak köszönhetően, azt még az amerikaiak sem tudnak ilyen filmet csinálni, hogy ilyen pancser legyen mondjuk a...
Úgy néz ki, hogy egy hírlapi kacsa, hiszen az ellenzék sem nagyon mozdult rá, pedig több mint egy hetes hír,
hát persze, hát...
és nem nagyon foglalkoznak ezzel.
Meg hát, hogy a... nem tudunk bizonyítani semmit se, de jól hangzik, és mintha jól hangzik, akkor meg lehet zavarni a közgondolkodást, hogy ha egy arabbal találkozik a egyik miniszter, vagy a miniszterelnök, akkor biztos, hogy zsebébe visz haza egy gyémántot, vagy hozott egy gyémántot cserül, ami ellenszolgatása. Ebből nehéz egyébként kimagyarázkodni nekem is, mert egyrészt az ügyet, amit elolvastam bele, az nem ügy, az kiderült számomra. Akik be akarnak bennünket sározni, a tudatosi kör, akik ezt az egészet fönntartják, ezt a korrupciós hangulatot a körülöttünk, ők maguk szerintem nem tisztábbak, piszkosabbak, mint nem, mint mi kettőnk, mint a város összes lakójától is. Tehát ez egy szerintem önmagukból indulnak ki. Tehát ha valakiért tudott működtetni, az pont a magyar nemzet tulajdonos, akiről el tudom képzelni egyébként ezt a fajta világot.
Igen, igen. Hát nyilván az megnyugtató, hogy azért van egy Európai Unió is mögöttünk, és uniós pénzeket vizsgálja, alaposan ki is vizsgálta például a metró beruházással kapcsolatos.
Hát ott elég sok pénzt tűnt el.
Így van, de ez előbb-utóbb, ha előbb nem, de utóbb mindenképpen ezekre fény fog derülni. Amit elvárunk nyilván a ország első képviselőnktől, hogy ezt a vonalat, ezt a gazdasági fejlődést támogassa továbbra is, és fejlődjünk, haladjunk, és mindent megtegyen személyesen is azért, hogy a közélet tiszta legyen, és tisztább legyen egyre inkább. És gondolom, hogy ezt meg tudja ígérni.
Hát az én felelősségem ugye a választókerületi elsősorban, ami tart, ami a határaig, és ott én, tehát körülöttem, ilyen ügyeket nem láttak, nem is fognak látni. Tehát nem, erre nem allergiás vagyok, ezt nem akarom. Tehát az, hogy fölépítünk egy közösséget, és utána leromboljuk egy ilyen váratlan, kiderülő dologgal, hogy mondjuk a X politikus korrupt, vagy csaló, vagy bármi, azt a szégyent, amit a családnak el kéne viselni, azt én nem akarom rájuk, semmiféleképpen rájuk tolni. Magyarán próbálok elkerülni minden ilyen lehetőséget, hogy ne is mondhassák. De ettől mondanak mindenfélét az emberek, mert jó, a rosszat jó mondani. De viszont az, hogy a közélet tisztaságáért, ugye ez mindenki tehet, tehát mindenki csak a politikusokkal foglalkozik, azok milyen korruptak, vagy milyen, azt gondolja, hogy milyen korruptak, és közben hát mindenki próbál magának előnyt szerezni így vagy úgy az élete során. Tehát korrupciónak van ugye a politikusi szintjét, amit mindenki elítél, de a kis hazai mikróba folyó helyi pici mutyikat, amiket csinálnak valamiféle előnyért egy ügybe, hogy elérünk valamit egy állammal, egy önkormányzattal, egy orvossal, egy bankkal szemben, vagy mellett, hogy jussak vagyunk ezt hozzá könnyebben, az a szint, csak hát nem olyan látványos,
meg hát azért is küzdeni kell, az ellen is
azért küzdeni kell, persze.
Mert az országot azt tönkreteszi egy ilyen fajta magatartása az állampolgároknak
ez
is.
Ez így van. Egyébként itt a kampányban még, amit el akartam mondani itt a tapasztalatokkal kapcsolatban. A honfitársa nagy része megértette, hogy szerintem többsége megértette, hogy gazdaságra írni egy választási programot ma már felesleges. Hiszen egy uniós fejlesztési tervünk, ami leszabályozta 7 évre, hogy mit akarunk a gazdaságban elérni. Mit akarunk a közszférában, a közszolgáltatások területén, mit akarunk elérni a civilek területén. Erre mindegy, hogy megvannak a különféle támogatási programok, ami gyakorlatilag fölér egy nagyon komoly két cikluson áttartó választási programnak is megfelel. Viszont ami sorsdöntő kérdések, amiben az ország jövője és az Európa jövője is el fog dőlni, mi azokról beszélünk. A honfitársak unják ezt már, mert ugye ez Halason talán, hát itt is unják egyébként, mert ugye amikor a migrációt meg tudtuk fékezni, akkor hirtelen eltűntek a nagy számba érkező bevándorlók, és emiatt ugye kialakult egy migránsokat támogató politikai közösség, meg ezeket elutasító, aki rászorult, aki védett, azokat persze mi a mai napig befogadjuk, mert ha valaki keresztényként jön, üldözött keresztényként jön Magyarországra, gyermekként jön, egyedülálló nőként is igazolva, hogy honnét jött és papírokkal rendelkezik, őket befogadjuk, és nem vagyunk embertelenek, de az a része, amikor a valaki mindenáron rá kell jutatni Európára és a hazánkra, hogy nekünk másokkal együtt éltünk eddig, és mi ne döntsük el mi, hogy mit kivel akarunk együtt élni, és pláne egy olyan kultúrát akarnak ránk eljutatni, ami inkább nem összemosható, hisz konfliktusok százrei voltak az elmúlt pár száz évben, mióta Mohamed lejött a tanait. Attól kezdően, hogy ez a két vallás össze fog csapni, és láthatóan a kereszténység jóval gyengébben tud ellenállni az ilyenfajta harcoknak. Ez látszik Nyugat-Európában. Ezt meg nem kell megengedni magyaroknak, hogyha rajtunk múlik, akkor legyünk újra a védőbástya Európának. Ebben óriási a különbség a politikai erők között, és utána az az erő, amelyik nem tud más csinálni, mint összefogjon majd a DK-val, meg az MSZP, hogy kormányra kerülhessen, nem tud majd mit csinálni, ez a Jobbikról beszélek. Ha kormányra kerülnek, Isten ne, hogy úgy döntene a választópolgár többsége, hogy ők jöjjenek inkább helyettünk, akkor az nem csak a káoszt, hanem azt is fel kell idézni majd számukra, hogy most még az utolsó 8 napban, hogy igenis akkor az azt jelenti, hogy be fogják engedni a kötelező kvóta felül nyitott, és nem korlátos, hanem korlát nélkül kvóta alapján, akiket akarnak küldeni, átadni hozzánk. Ez is óriási tét, meg hát nem vagyok egy személyeskedő típus, de ugye itt hallasson azért a elmúló politikai kampánynak a egyik legsúlyosabb incidense is megtörtént, mert hisz az egyik jelölt a másik számára pénzt akart felajánlani, hogy visszalépjen a másik jelölt, és azért ez a választási eljárásról szóló törvényt elősen sérti, tehát a választás rendjét megsértették, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy az ügyészség mit fog erre mondani, hogy ez csalásnak minősül vagy nem, mert ha korrupcióról beszéltünk, a gazdaság és a politika közötti korrupcióról, hogy ez létezik vagy nem létezik, akkor a politikusok között is, pláne olyan politikustól, aki még 4 éve a politikus bűnözők színűmelyet festette rá minden fideszes KDNP-s politikusnak az arcára, homlokára, jelzésként, billogként, és most pont beesik a saját csapdájába, és politikus bűnöző válik, mert csalt. Mert gyakorlatilag a pénzt állhat az, hogy egy másik ellenzéki párt képviselőjelöltje lépjen vissza a javára. Ez disznóság. Még egy dolgot felvetettek itt, persze, ugye, ha már Haloson vagyunk. A következő évtizedeknek egyik legfontosabb közlekedési infrastruktúrafejlesztése az itt fog zajlani Halas határába, Halason át fog menni. A Budapest-Belgrád vasúton a rekonstrukciója, ez nagyon hosszú időre meghatározza a mi közlekedési kultúránkat is a térségbe, hisz mind a személyszállítás, mind a teherszállítás sokkal egyszerűbb, gyorsabb válik. Ugye nagyon komoly beruházásról van szó, amit parlamenti törvényeket megerősíteni, hisz államközi szerződéseket kötnünk Szerbiával és hát a kínai népköztársággal, akik technológiát hoznak, persze hitelt is veszünk fel hozzá, és ugye az egész fejlesztés arról szól, hogy mi a Pireuszi görög kikötő, ami most kínai kézbe került, annak az áruit szeretnénk ide szállítani Európába ezen a vasúton a keresztül, és nem egy másikon, mondjuk Olaszország vagy Ausztria más déli határain keresztül. Magyarán ebből nekünk bevételünk lenne, jelentős bevétel, hisz most 1 millió tonna körül áruljon ezen a vasútonon, ennek a 10-20-szorosa fog a későbbiekben érkezni, és ennek a tranzit díja nagyon jelentős. Tehát a megtérés ideje a fejlesztésnek, ha közlekedés belül nem a személyszállítást veszik, abban semmi értem nem lenne elkölteni 600 milliárd forintot, az égvilágon semmi. Ezzel szemben, hogy ez a 160-as sebességű vasút dupla vágánnyal, felütött állomásokkal megépül és csökkenti az időt, és itt innen ez rengeteg áru, a teherszállításnak köszönhetően ez 15 éves távlatban, 20 év távlatában megtérülő beruházás. Ez nagyon komoly üzenet, tehát ezt a politikai erők között a kormányzat támogatta, a teljes ellenzék elutasította, és megmondták, hogy ezt, ha kormányra kerülnek, akkor mind a Paks 2-t leállítják, ugyanúgy leállítják a Budapest-Belgrád, tehát a Budapest-Kiskolonás-Belgrád vasúton fejlesztését is nem engedélyezik. Tehát felhúzzák az államközi szerződést.
Vizsgálja valaki, hogy ez egy gazdaságosan lehető legolcsóbban megvalósul beruházás legyen, mert elég soknak tűnik ez a 600 milliárd forint, hogy kilométerenként 4 milliárd forintot költünk erre a vonalra, és azt mondják az ellenzékiek, hogy hát Németországban olcsóbban építenek egy kilométer gyorsabb vasúti pályát, mint
ez. Én ezt megnéztem, ez szerintem nem így van. TGV-nek a kilométere az 15 milliárd forint, tehát az, és ez csak egy 50-essel, vagy 90 km sebességet gyorsabb az átlagsebesség, vagy a felső határban, mint ott sem mennek 500-al a vonatok. Tehát ez nem felújítás lesz. Mindenki lesz cserélve. Az utolsó lámpaosztopig az állomásokon. Hát ezt valószínűleg megvizsgálta valaki, mert az Európai Unió kikérte az információkat, megvizsgálták és engedélyezték. Ugye itt kérdés az, hogy miért nem ők csinálják, tehát miért nem az Európai Unió valamelyik fejlett vasúti közlekedésben fejlett állam, mondjuk a franciák, vagy az olaszok, vagy a spanyolok, vagy éppen a németek, miért nem ők vállalták ezt be, miért nem ők akarták ezt finanszírozni, mert ugye ez finanszírozás oldalról biztos megérte nekik is, itt teljesen más árak jöttek volna ki akkor. És az, hogy még egyszerűen a megtérülés ideje azáltal, hogy itt egy több 10 millió tonna áru fog végig, nem zötyögni, hanem végig rohanni az országon, és Budapest kerekbe viszonylatban ez mondom, nagyon jelentős összeget. Éppen polgármesternek olvastunk egy tanulmányt az egyik Halasi Logisztikai Központ ügyében harcolunk, hogy itt egy logisztikai bázis a vasút egyik pontjának, ezen a pontján, ne északabbra vagy délebre, és ott kimutatta a szerzője, aki ehhez ért, hogy tehát ez jelentős bevételt fog hozni. Tehát ez nem 2000 év múlva megtérülje, Volnár János mondta.
Köszönöm a beszélgetést, és vasárnap köszönöm meglátjuk, szépen, hogy mi lesz az
eredmény. Reméljük, hogy találkozhatunk és örülhetünk. Köszönöm szépen, tisztelt úr.